Folytatódik az Aréna stúdióban Gazsó Ferenc szociológus egyetemi tanár, de hírek előtt ott hagytuk abba, hogy tartós növekedési pálya. Ugye 20 éve azt halljuk, hogy a magyar gazdaságot tartós növekedési pályára kellene állítani, és 20 éve nem sikerül erre a fránya növekedési pályára ráállítani a gazdaságot. Miért nem?
Itt vissza kell nyúlni az eredethez. Tudnélik, a rendszerváltozásnak a kezdeti szakaszában Magyarországon a politikai osztály körében az a felfogás érvényesült, hogyha Magyarország teljesen élenjáró szerepet tölt be abban, hogy gyorsan privatizál, deregulációt csinál, tehát teljesen szabaddá teszi ugye a külföldi termékek beáramlását, kinyitja a magyarországi piacot mindenfajta külföldi bejövetel előtt, és liberalizálja a gazdaságot, akkor itt meg fog jelenni a nemzetközi tőke olyan nagy tömegben, mértékben, és olyan energiákkal, amelyek Magyarországot élenjáró országgá teszik. Tehát bekapcsolják a legmodernebb, legfejlettebb gazdaságnak, a globális gazdaságnak a mozgásterébe az országot, és ezzel önmagában, hogy itten az lesz az országnak a jellegzetessége, hogy túlnyomóan globális típusú gazdaság alakul ki. A globális gazdaság működése határozza meg ugye az ország belső viszonyait, termelési szerkezetét, és így tovább. Tehát, hogyha ez realizálódik, minél előbb megvalósul, akkor ezzel nyertünk van. De megelőzünk másokat is.
De mert hogy az volt a kiindulási alap, nem? Hogy nincs pénz, viszont van nagy adósság. Erre mondják utólag azt, hogy azt kellett volna csinálni, hogy akkor valahogy ezeket az adósságokat kellett volna elengedtetni, átütemeztetni, mit tudom én, mit csinálni vele, és akkor lehet, hogy nem kellett volna annyi mindent eladni ahhoz, hogy pénz jöjjön be. Mert akkor lett volna esetleg egy kicsivel több pénz.
Igen, az államszocializmusból örökölt adósság is probléma volt, ugye hát elég nagy adósságot örököltünk, de azért ezzel...
De ez nem igaz akkor? Tehát nem ezért kellett eladni mindent? Nyilván leegyszerűsítve.
Ez volt talán az indoklás, az ürügy, hogy így mondjam. De valójában nem ezért adták el a dolgot, mert mint most utólag kiderült, 13.600 milliárd forint értékű közvagyonnal nem is tudnak elszámolni mind a NAV-ém. Eladták, de hogy mi lett ebből, meg ilyesmi, ezzel nem tudnak elszámolni. Emlékszem azokra a beszélgetésekre a 90-es években, amelyek úgy szóltak, hogy ha jól privatizálunk, akkor ezt a 20 milliárd dollárnyi adósság terhet, ami ugye akkor is volt Magyarországnak a 80-as évek végén, ettől nagy részt meg tudunk szabadulni. Tehát lemegy rólunk az adósság teher, miközben beáramlik ugye a nyugat-európai fejlett tőke meg gazdaság, bekapcsol bennünket a világpiaci bérkeringésbe, és így tovább.
És akkor lesz növekedés, tehát növekedésből tudjuk fizetni az adósságot.
És közben megtörténik ugye a magyar gazdaságnak egy olyan mérvű túlzó privatizációja, amikor attól is megszabadultunk, amitől nem kellett volna, azért, mert akik megvásárolták ezeket a gazdasági szervezeteket, egységeket, vagy egyszerűen csak piacot vettek ennek révén, azok nagy jövedelemtermelő képességgel működtették ezt az egész Magyarországtól megvásárolt dolgot. Mi is meg tudtuk volna ezt csinálni.
Hát az volt az indok erre, hogy ami állami kézben van, amit az állam működtet, az nem működik jól, az nem tud gazdaságosan működni. Mindannyian emlékszünk erre. Ez volt a fő érv.
Sőt, hogy az állam az pazarló, rossz tulajdonos.
Rossz gazda az állam, rossz gazda, ezt bizonyította az előző nem tudom hány évtized.
Igen, igen. Ott tartunk tehát, hogy itt egy rossz elképzelésnek a keretei közt indították el ezt a nagy átalakítást, változtatást, és mivel a politikai osztály ebben a tekintetben korlátlanul volt, tehát azt csinált, amit akart a privatizációban is, meg a deregulációban is, egy sor dolgot egyszerűen elrontott, vagy nem értett hozzá, vagy pedig valamilyen téveszmének a rabja lett. Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben ugye érvényben volt egy olyan általános direktíva vagy elv, hogy a az államszocializmusból kifelé tartó országoknak, ugye a washingtoni egyezmény keretei között három dolgot ajánlottak nagyon erőteljesen. A gyors privatizációt, deregulációt és ugye a liberalizációt. És Magyarország ezt az egész dolgot meggondolatlanul, teljes egészében, minden dologra körül tekintet nélkül befogadja, és elkezdi a hazai gazdaságot vagy kiárusítani, vagy visszafejleszteni. Hát ezért van az, hogy néhány év alatt ugye megszűnik 1,5 millió munkahely. Tehát ezek mind, ezeket hibának kell tekinteni, más alternatíva is lett volna, vagyis a multinacionális gazdaság beengedése, de a működőképes hazai gazdaság megtartása, működtetése, sőt fejlesztése, ideértve a mezőgazdaságnak a működőképes részét is, vagyis megtartani a hazai gazdaságot, amit abból meg lehet, a nemzetgazdaságot, és két lábra állítani az országot. Egy nemzetközi multinacionális gazdaság, meg egy hazai gazdaság. A kettő közötti együttműködést ugye szorgalmazni, mármint a termelési kooperációt és együttműködést, és hát minden piacot megtartani, amit csak lehetséges. Például a magyar mezőgazdaság, mint tudjuk, a 80-as években 4-szer annyi termelvényt állított elő, mint amennyi az ország fogyasztásához szükséges volt. A többit exportálta, kivitte. Minden
és hány embert foglalkoztatott, az maga másik.
Igen, és 17%-át tudta az embereknek ellátni, tehát foglalkoztatni. Ez hirtelen visszaesik 5% körüli szintre. Tehát ez nem azt jelenti, hogy itt valami nagy, nagy technológiai, technikai fejlődés történik, és jön a multinacionális gazdaság, és befogadja a munkaerőt, és így tovább, hanem az történik, hogy jön a multinacionális gazdaság, néhány százezer embernek munkát ad, meg hát a nemzeti össztermék nagy részét ugye ő állítja elé, elő, de a magyar gazdaság viszont sehol nincs. Tehát nincs hazai gazdaság, főleg nincs olyan, amelynek növekvő jövedelemtermelő képessége, versenyképessége lenne, amely tehát integrálódik a világgazdaságba. Na most, amíg nem lesz ilyen sajnos, tehát nem alakul ki a hazai gazdaság, vagyis nem áll két pillérre Magyarországon a gazdaság, a multinacionális gazdaság mellett nincs egy prosperáló hazai szektor, addig nem lehet megoldani se a munkaerőpiac bővítését, sem a foglalkoztatottságnak egy olyan kiterjesztését, amit emlegetnek, hogy 1 millió új munkahelyet teremteni.
Jó, de itt még elvileg a folyamatnak a nagyon az elején tartunk, tehát erre akár azt is lehetne mondani, nem esik jól, de lehetne rá mondani, hogy kezdők voltunk, elhibáztuk. De nem tudom, hogy én jól gondolom-e, vagy jól mondom-e, de talán az első olyan jelentősebb pont, amikor a politika számára is kiderült, hogy ez így nem működik, nem jó, az talán a Bokros csomag, nem? Tehát akkor volt egy szándék arra, hogy legyen valamiféle korrekció, mert látták, már a politikai osztály is látta, hogy ez nem működik. Hát ott gondolom, akkor el kellett követni további hibákat, gondolom én, hogy oda jussunk, ahol most vagyunk.
Én azt gondolom, a Bokros csomag talán nem ehhez tartozott, hanem
az államháztartás,
ugye, tehát tulajdonképpen az állam jövedelemtermelőké, meg jövedelembegyűjtő képessége olyan mértékben összezsugorodott, hogy az adósságszolgálatot is figyelembe véve, meg minden más, az újratermeléssel összefüggő kiadásokat, oktatás, nyugdíj, stb. Egyszerűen nem tudtuk kifizetni. Ezért tehát megszorító intézkedések sokaságát kellett érvénybe léptetni. Ez volt az első nagy megszorító program Magyarországon.
Igen, de ott is lehetett volna azt mondani, nem, hogy igazából nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy nincs magyar gazdaság.
Igen, csak nem ebből indultak ki,
hanem volna indulni máshonnan.
Ki, hogy helyre kell állítani az államháztartási egyensúlyt, mert különben ugye államcsőd következik be, ahogy mondták, és ha ezt az egyensúlyt helyreállítjuk, akkor tulajdonképpen tovább megy a dolog.
De azóta is itt tartunk, nem? Hát azóta is gyakorlatilag ez a legnagyobb probléma, legalábbis ami megjelenik a közbeszédben, hogy most akkor a költségvetés egyensúlya hogy áll.
Hát folytonosan ez a probléma azért, mert ugye nem tudunk az adósság csapdából kikeveredni. Az adósságszolgálat az a többletterméket majdnem teljes egészében elviszi. Belső szükségletek kielégítésére soha nincs elegendő pénz, ezért innen, onnan, amonnan mindig vissza kell szedni valamit, akkor is kiderül, hogy nem elég a dolog. Tehát túllépi az állam fogyasztása ugye a megengedhető keretet, ráadásul ezt most kívülről is szabályozzák már, ugye az államháztartási hiány 3%-nál van limitálva, és akkor ugye fölszalad a 2000-es évek után ez újra 9%-ra. Tehát konszolidálnak látszólag a bokros csomag keretei között, de ez nem állítja az országot egy olyan növekedési pályára, amelyben a jövedelem termelő képesség biztosította volna az egyensúly tartós fennmaradását és a prosperálást, hanem ez egy átmeneti valamilyen.
De hát ezek szerint akkor most ön azt mondja, hogy most sem vagyunk jó úton, mert ugye most is az történik, hogy hónapok, sőt minden évben gyakorlatilag azon alkudozunk az Európai Unióval, hogy mennyi legyen a költségvetési hiány, és a gazdaság számai hogyan alakuljanak, ahelyett, hogy átalakítanánk a gazdaságot, hogy ki tudja termelni azt, amire szükség van.
Igen, ehhez azért én hozzátenném, hogy 2010-re azért az a fölismerés már eléggé általánossá vált, főképpen ugye a 2008-ban kirobbant válság következtében is, hogy ez az út így nem folytatható. Tehát ez az úgynevezett neoliberális gazdaság és társadalom politika, ami Magyarországon zajlott, az ezzel összefonódó privatizáció, az állami vagy köztulajdonnak egy lebecsülése, ugye, és annak a mielőbbi fölszámolása, ezek hibás lépések, tehát ezt kezd ugye megérlelődni, ez a fölismerés, és egyúttal elindul egy olyan gondolkodás, hogy akkor mit lehetne tenni. Tehát, hogy mit kellene csinálnunk ahhoz, hogy végül is valamilyen módon ezeket a dolgokat elrendezzük, és kikeveredjünk ebből a csávából, kikecmeregünk, amiben vagyunk. Ez a 2010 körül ez a gondolat egyrészt mint kritikai gondolat jelenik meg, tehát egy kritikai fölülvizsgálata annak, ami ugye 2010-ig történt Magyarországon, tehát 20 esztendő alatt, másfelől pedig fölvetődik egy stratégiai irányváltásnak a gondolata, sőt, szükségessége is. Ez meg is fogalmazódik egyrészt, mint rendszerkorrekciós program vagy tézis, másrészt pedig hát új módon kezdik értékelni az állam szerepét, meg feladatait, meg lehetőségeit, mind a gazdasági folyamatok befolyásolásában, mind pedig a társadalom egészének működésében, tehát az állami szerep újraértékelése, és hát a globál kapitalizmus működésének is egy kritikai áttekintése zajlik. Tehát az önszabályozó piac, amit annyit mondtak.
De ez konkrétan hol érhető tetten az elmúlt két évben ön szerint?
Kérem?
Az elmúlt két évben ön szerint ez konkrétan hol érhető tetten ez a stratégiai váltás?
Egy kísérlet ugye a kormányváltást követően arra, hogy például a közterhek elosztásában más megoldás érvényesüljön, mint eddig. Vagyis, hogy a Magyarországon működő multinacionális gazdaság többlettermékének egy részét is vonjuk be az állami feladatellátásnak a keretei közé, vagyis adóztassuk.
De most, ha külön adóra gondol, akkor ez főleg a válság miatt van.
Igen, és nem... azzal indokolták, igen. De erre amúgy is sor kellett volna keríteni. Hát világos, hogyha egy országban olyan gazdaság működik, hogy a nemzeti össztermékeknek kétharmadát ez a multinacionális gazdaság termeli meg, de a közkiadásokhoz nem járul hozzá. Sőt, ugye az újraelosztás, vagyis az állami redisztribúció keretei között még különböző kedvezményeket is kap, mint ahogy ez megtörtént évről évre, akkor itt valami olyasmi történik, amiben a saját csapdánkat építjük. Tehát nem lehet, a Magyarország nem tudja megtenni azt, hogy ne tartson igényt a multinacionális tőke részvételére a hazai gazdaság újratermelésével összefüggő kiadásoknak a beszerzésénél. Vagyis a közkiadásokhoz be kell vonni, hozzá kell járulni. Ez természetesen korábban nem volt, ezért nyilvánvalóan egy nagy ellenállásba ütközik. Hiszen a hazánkban működő multinacionális cégek nem adóztak, adóterheket nem viseltek, mindenfajta előnyöket élveztek, ugye hát ezeket elég hosszan lehetne csak felsorolni, és akkor egyszer csak jön egy kormány, és azt mondja, hogy járuljatok már hozzá, most válság van, kivetek rátok egy válságadót. Hát ezt borzasztó rosszul fogadták, mint tudjuk, sőt, hát követelték ennek a visszavonását, hogy ez ugye ne ideiglenesen se jelenjen meg, 2013 volt.
De itt a kommunikációban azért ezek a dolgok már úgy jelentek meg, hogy gazdasági szabadságharc, meg hogy nem leszünk gyarmat.
Ezek úgy jelentek meg azért, mert Magyarországon fönnmaradt tulajdonképpen egy olyan szemlélet és törekvés változatlanul, hogy itt nekünk nem nincs esélyünk meg lehetőségünk a változtatásra.
De hát ez csak ellenállást válthat ki, hiszen most logikusan végig gondolva, ha tényleg így van és igaz, akkor azért, ha nem így van, akkor meg azért vált ki ellenállást, nem?
Az ellenállás az mindenképpen jön, mert a probléma megoldhatatlan abban az esetben, hogyha ugye itt ugyanazt folytatjuk tovább, ami az elmúlt két évtizedben ment, tehát akkor ugyanaz lesz, ami most van. Ez könnyen belátható és igazolható, ha pedig elkezdünk valamilyen változtatást, ugye tehát korrigálni akarunk bizonyos dolgokat, akkor ez pedig érdekekbe ütközik. Mégpedig sokféle érdekben, nem csak a multinacionális gazdaságnak a Magyarországon működő részlegei ütköznek össze velünk, tehát itt történik meg egy csattanás, egy érdek ütközés, hanem a lakosság egy jelentős részénél is érdeksérelmek lépnek föl. Hogy mondjak egyet, a nyugdíjrendszernek az a kialakult szisztémája, amely az elmúlt 20 esztendővel létrejött, és ahol a munkanélkülieken valahogy úgy próbáltak segíteni, hogy elküldték őket, ugye leszázalékolt nyugdíjba, és így tovább. Ezeket nem tudjuk fönntartani a végtelenségig, mert ennyi eltartott a társadalom nem tud hordozni magával. Tehát egy csomó változás érdeksérelmek sokaságával kapcsolódik egybe, és akkor nagyon könnyen lehet szervezni az ellenállást, a külsőt is, meg a belsőt is. Arra az álláspontra helyezkedhetnek bizonyos csoportok, politikai pártok, vagy más csoportok is, hogy ezt meg kell buktatni gyorsan ezeket a törekvéseket, és meg is lehet, mert ugye nagyon erős érdekekkel kerültünk összeütközésbe, és hát azok sokkal nagyobb erőforrással rendelkeznek, mint mi. Másrészt a hazai lakosság is ugye tulajdonképpen egy sorozatos érdeksérelmeket szenved.
Tehát ez világos, de erre mondjuk lehetne azt mondani, nem, hogy ez természetes. Tehát, hogyha valami embereknek, csoportoknak érdekeik, érdekük sérül, akkor nyilván tiltakoznak.
Így van.
Az igazi kérdés az az, hogy ez a korrekció ez úgy egyébként jó-e? Ön látja, hogy hova, merre halad ez a korrekció?
Hogy ez a korrekció...
Leszámítva az ellenállást.
Hogy tehát sikeres lesz-e vagy sem, ugye...
Nem a sikerességéről beszélek én, hanem egyáltalán, hogy ez jó irány-e. Jó, így kellene, így kell-e korrigálni.
Igen,
ahogy most látjuk.
Igen, ez a dolog, amit alaposan, ugye ezt nagyon ki kellene dolgozni, ezt az egészet. Tehát átgondolni az összes lehetséges alternatívát, meg minden egyebet, mert itt olyan terepen haladunk, ahol minden elkövetett hiba borzasztó erősen lefékezheti ugye ezt az egész változást. Vagyis itt nagyon keveset lehet, vagy szabad csak hibázni, ezért nagyon jó lépéseket kellene csinálni. És amennyiben, ugye, itt nem elég a szándék csak, hanem annak a realizálása, a realizálás módja és hatékonysága, az meghatározó módon befolyásolja a folytathatóságnak a lehetőségét.
Meg hát ami még probléma talán, az úgy tűnik, hogy ez a korrekció, ez nagyon a világgal szemben próbál haladni. És talán önnel is beszéltünk 2008 óta arról, hogy ez a nagy világválság, ez valószínűleg elindít majd egy változást először a gondolkodásban, aztán akár a gazdaságban, és akár a konkrét lépésekben is ettől a globalizálódó világtól, egy másfajta irányba. Ennek látja valami jelét? Már 4 év eltelt.
Igen, úgy gondolom, hogy talán nem biztos, hogy a globalizálódó világtól kell elfordulni, vagy eltávolodni, hanem a globalizált világ működésének a változtatásáról van szó. Tehát ennek a rendszernek a keretein belül egy sor, egy nagyon nagy hordájú változásra lenne ahhoz szükség, hogy a dolog ugye ebből a válsághelyzetből kifelé haladjon. Mire gondolok? De arra például, hogy a válságkezelésnek az a stratégiája érvényesült az elmúlt 4 esztendőben, hogy ugye a pénzügyi válságra úgy reagált a társadalom, hogy az államokon keresztül feltőkésítették a bankokat, tehát kompenzálták a banki veszteséget, amely a válság keretei között felhalmozódott, de eladósodott maga az állam. Most az államok eladósodására pedig az jött, hogy akkor most azt kell csinálni, hogy megszorító intézkedésekkel a társadalmi újraelosztás keretei közül ki kell vonni egy csomó területről előforrásokat, és ezt át kell szivattyúzni a pénzgazdaság, tehát a pénztőke szférájába. Ez folyik most már nem
tudom, kellett volna csinálni,
3-4 esztendeje, de ez nem vezet sehova, mert azt jelenti, hogy amikor ugye ezek a megszorító intézkedések előre haladnak, akkor egyúttal a belső fogyasztás képesség mindenütt lecsökken. Tehát ha a jövedelem az embereknél
kevesebbet fognak vásárolni, akkor termelni is kevesebbet kell.
Ez visszahat a termelésre, a gazdaságra. A gazdaságnak ugye a növekedését, ez önmagában lefékezi. Önmagában le tudja fékezni.
Nagyon kevés időnk van. Mit lehetett volna csinálni? Mit kellett volna csinálni? Hogyan kellett volna ezt csinálni?
Hát azt kellett volna csinálni, amifelé talán most elmozdulnak, hogy a gazdaságnak a prosperitását nem a jövedelem termelő képességnek a csökkenésével kell összekapcsolni, hanem a jövedelem termelő képesség növelésével. Tehát igazából egy fordított stratégiát kellene érvényesíteni. Nem az a lényeg, hogy a pénzt átpumpálják ugye az állami keretekből, amit elszed a lakosságtól az állam a pénztőke szférájába, hogy azt tudjon hitelezni, mert ugye ez az indoklás erre, mert hiába hitelez, ha nincs fogyasztó, ugye, akkor az egész dolog, hanem meg kellene emelni, ugye, a munkabéreket, egyebet, tehát lehetővé tenni azt, hogy a közfogyasztás elérjen egy olyan szintet, amely húzó erőként jelenik meg a gazdaság szempontjából. Erre azonban e pillanatban a multinacionális gazdaság uralkodó csoportjai nem hajlandók egyelőre.
Ezt nem beszéltük ki teljesen, sajnálom, de lejárt az időnk, talán legközelebb majd minden folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Az Aléna vendége Gazsó Ferenc, szociológus, egyetemi tanár volt.